Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és a 46. résznek az első 4 versét szeretném felolvasni. Ez az Ószövetségben a 694. oldalon található, és az Úr igéje iránti tiszteletből, és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Ézsaiás könyve, 46. rész, első 4 vers. Összerogyott Bél, leroskadt Nebó. Állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznatok. Most fáradt állatokra kerülnek teherként. Nem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind, maguk is fogságba kerülnek. Hallgass rám, Jákób háza, és Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Istenünk, hálát adunk neked a te igédért, és megnyitjuk most a mi szívünket, és várjuk, hogy taníts bennünket, vezess bennünket, bátoríts bennünket. Urunk, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igédre akarjuk alapozni az életünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Október 1-e 1991 óta az időseknek a világnapja. Nem tudom, tudtátok ezt, hogy van egy ilyen, hogy az időseknek a világnapja. Jelenleg 600 millió 60 év fölötti ember él a Földön, és az előrejelzések szerint 2025-re 1,2 milliárd fog élni 60 év fölötti. Nyilván most itt már valaki gondolhatja, hogy ezek szerint akkor a 60 év fölötti idős az ember. Ugye ez egy nehéz kérdés, hogy honnan is idős az ember, de azt biztosan tudjuk, hogy akik fiatal korukban nem halnak meg, azok egyszer megöregszenek és megidősödnek. Úgy gondolkoztam, hogy miért is tartották fontosnak, hogy legyen egy ilyen, hogy az időseknek a világnapja. Úgy elsőre az jutott eszembe, hogy talán azért, hogy figyeljünk oda az idősekre, és szolgáljunk feléjük, tisztelettel legyünk feléjük, és segítsük őket. És aztán úgy elgondolkoztam azon, hogy ennyi lenne. Tehát, hogy ezért fontos, hogy ez tulajdonképpen az időskornak a része, hogy az ember megvénül, megöregszik, megidősödik, és akkor majd hordozzák őt és szolgálnak felé. És aztán, hogy tovább gondoltam, arra jutottam, nem tudom, hogy miért hozták pontosan ezt a napot, de amikor Isten igéjét látom, akkor azt látom, hogy ha Isten igéjén keresztül nézzük az időseknek a világnapját, akkor egész biztos, hogy nem csak ez az üzenet. Azt hozzá kell tennem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet minden fiatal számára, hogy tisztelettel és segítséggel legyünk idős embertársaink felé. De azt gondolom, hogy ha Isten igéjét tekintjük, és úgymond Isten igéjén keresztül gondolkozunk, hogy mit is jelent ez az üzenet, meg egyáltalán mi is, ami dolgunk, és egyáltalán hogyan nézzünk az időskorra, akkor valami sokkal több fog ebből kijönni. Talán emlékeztek rá, hogy egyszer a lelki karbantartó napon beszélgettünk az életutunkról, és ott egy ilyen pici segítségként, hogy ugye el tudjuk helyezni magunkat, egy ilyen 3x3-as rendet vázoltam föl, ami mind a három az úgy kezdődik, hogy keresünk valamit, aztán megtalálunk valamit, aztán pedig azt megéljük. És volt három ilyen rész a hívő embernek az életében. Az első, amikor keresi Istent, amikor fölteszi a kérdéseket, hogy egyáltalán kicsoda Isten, akár úgy, mint ahogy Annánál hallottuk, hogy hívő családban nő föl, ott is ugyanolyan kérdések merülnek föl, picit mások, de lényegileg ugyanazok, vagy pedig úgy, hogy valaki nem ismeri, még Isten nem is hallott róla. És aztán egyszer csak megtalálja ezt az Istent, és elkezd élni Krisztus egyházába, elkezd élni a gyülekezetben. Aztán utána a következő időszak, amikor megint keresni kezdünk valamit, és föltesszük a kérdést magunknak, hogy hát ennyi lenne végül is hívőnek lenni, hogy itt eléldegélünk a gyülekezetben, jól érezzük magunkat, és aztán majd meghalunk egyszer. És aztán rájövünk, hogy nem, ennél sokkal többet jelent. És akkor egyszer csak megtaláljuk azt a szolgálatot, amit most nem egy konkrét szolgálatra gondolok feltétlenül, hogy most valaki könyvet árul, vagy ilyesmi, hanem megtaláljuk azt az értelmet, amiért Isten minket ide helyezett a gyülekezetbe. És akkor megtaláljuk, akkor kezdjük megélni ezeket a dolgokat, és szolgálunk, belevetjük magunkat a szolgálatba, és aztán, ahogy már sokat szolgáltunk, és sok mindent tettünk, újra kérdések jönnek föl bennünk, és talán megfogalmazzuk azt, hogy tulajdonképpen ezért vagyok én itt a Földön, hogy dolgokat csináljak. És aztán rájövünk, hogy nem. Isten még ennél is többet ad nekünk. És egyszer csak megértjük azt, hogy Isten formál bennünket, és tulajdonképpen ő bennünk élve úgymond egy áldást ad mások felé. Amikor olvassuk a korintusi levélbe, hogy el van rejtve bennünk egy kincs, és igazából rájövünk, hogy mi nem azzal szolgálunk, amit csinálunk, hanem azzal szolgálunk, akivé formálódtunk Krisztusban. És aztán elkezdjük ezt megélni, és közben, miközben ezeket végigjárjuk, hát idősödünk, és általában már akik úgy megértették ezt a dolgot, ők már lehet, hogy korban is, de hitben mindenképpen idősek. És amikor úgy ezen gondolkoztam, akkor úgy számomra az időseknek a világnapja azt jelenti, hogy hogyan is fogok én megidősödni. Milyen leszek én, amikor majd idős leszek. Emlékszem, feleségemmel szoktuk egymást bátorítani, hogy én majd mondom, hogy figyelj, majd én fogok rád vigyázni, hogy majd jó anyós legyél. Majd mindig szólok, hogyha valamit rosszul csinálsz. És ő is mondja, hogy ugyanezt nekem, hogy jó após legyek. Ugye egyszer láttam egy ilyen kis rajzot, hogy hogyan készül a fiatal lány az első randira. Egy tükör előtt igazgatja magát, és az édesapa hogyan készül az első randira. Hát egy vadász puskát készítget, és ugye így próbálja. Tehát az ember igyekszik megóvni a gyermekeit, de hogy milyenek is leszünk, amikor idősek vagyunk, vagy idősek leszünk. Ez már most fiatal, középkorú korban, de időskorban is egy fontos kérdés, hogy mivé lettem, és hogy betöltöm-e azt a szerepet, amit Isten adott nekem. És ezért mondom, hogy idősnek lenni nem annyit jelent, hogy majd akkor segítségre szorulok. Idősnek lenni azt jelenti, hogy eljutottam az életemben egy olyan időszakra, amikor még többet tudok szolgálni az embertársaim felé, úgy azzal, akivé lettem Krisztusban. Lehet, hogy testileg segítségre szorulok, de lehet, hogy lelkileg meg én tudok sokakat támogatni. És nagyon hálás vagyok egyébként Istennek, hogy ebben a gyülekezetben, bár nem sok idős van, de akik idősek vagytok, azok mind olyanok vagytok, hogy szolgáltok felénk. És hogy tudunk meríteni a ti hitetekből. Úgyhogy amikor erről beszélünk ma, hogy az idősek világnapja, akkor gondoljunk erre, hogy mint fiataloknak, meg középkorúaknak van felelősségünk idős testvéreink felé, de mint idősek, meg gondoljatok arra, hogy nektek meg van egy csodálatos szolgálatotok a fiatalok felé. És ez így van rendjén, és így szép Isten országában. Isten igéje itt Ézsaiás könyvében beszél erről az útról, erről az időről, amit be is futunk mi, amikor Istennel járva hitben és korban is megöregszünk. De előtte egy furcsa dolgot mond. Úgy olvassuk, hogy összerogyott bél, leroskadt Nebó, állatokra és barmokra hagták szobraikat. amelyeket nektek kellett hordoznatok. Most fáradt állatokra kerülnek teherként. De nem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak, mind maguk is fogságba kerülnek. Ézsaiás, amikor megprófétálta mindazt, hogy mi fog történni a Izrael népével, akkor beszél arról, hogy majd el fog jönni a szabadulás, amikor fogságba kerül a nép. És itt egy olyan példát hoz föl, hogy Bél és Nebó, aki a babiloni fő istenek voltak, a Bél egyébként Marduk istenek a másik neve, hogyan is járnak, vagy hogyan is fognak járni. Akkoriban volt egy olyan szokás, hogy évente egyszer kihozták ezt a Bél istent az ő helyéről, ahonnan magától nem tudott kijönni, és körbe hordozták, és ilyenkor valamiféle üzenetet mondott ez a Bél isten, amit aztán meg kellett tenni. A Nebó az ő fia volt, aki tulajdonképpen a maga hírvivő volt, és ez egy hatalmas ünnep volt, ezt Izrael népe ismerhette abban az időben is, amikor még nem voltak fogságban, hiszen hallottak dolgokról azok a környező népeknél, de amikor aztán fogságban voltak, akkor egészen közelről is ismerhették. Bár nem feltétlenül nekik kellett hordozni, de mégis olyan értelemben hordozniuk kellett ezt a helyzetet, hogy ezeket a bálványisteneket tiszteletben kellett legalábbis tartani. És Ézsaiásnak a proféciájában, vagy látomásában azt látjuk, hogy ez a két isten, akit hordoznak a barmok, az állatok, egyszer csak olyan súllyal rendelkeznek már, hogy nem tudják elhordozni, és összeroskod az egész. És nem jutnak el az ő céljukba, és valami olyasmi történik, ami megmutatja azt, hogy bálványokba bízni, bálványokat követni nem érdemes, mert a bálványok nem tudnak segíteni rajtunk. Ezzel kezdi Ézsaiás itt ezt az üzenetet, és ezután beszél Izraelnek arról, hogy hallgasson rá. De hogyan jönnek ide a bálványok egyáltalán? Meg egyáltalán ez a témához, amiről ma beszélünk, hogyan jönnek a bálványok. Emlékeztek talán múlt héten, amikor Beke László hirdette itt az igét, beszélt arról, hogy tudunk mi azért faragni, ha nem is fából, de akár ilyen Krisztus alakú bálványokat is. Emlékeztek erre, hogy volt erről szó? Hogy vannak nekünk olyan elgondolásaink, amikor már Istenre olyan dolgokat vetítünk ki, aki ő nem tulajdonképpen. Úgy eszembe jutott az, hogy például lehet, hogy valakinek van egy ilyen pátyolgató Krisztusa, akit ő faragott magának. Krisztus nem ilyen Krisztus, azért is szeretném mondani, mert itt később például azt olvassuk Istennél, hogy emlékezzetek csak és piruljatok, szívlejétek meg ezti hűtlenek. Néha Isten elég keményen szól hozzánk, és nem mondhatjuk, hogy ő úgy gondolja, hogy a mi életünk arról szól, hogy ő majd pátyolgat bennünket. Van, akinek ilyen bálványa van, vagy valakinek lehet, hogy van egy elnéző Krisztusa, aki mindent elnéz. Elnézi a bűnt, elnéz mindent az életünkben, tulajdonképpen szeret bennünket, azt csinálunk, amit akarunk, és hát nekünk egy ilyen Krisztusunk van. Ez is egy bálvány. Bár nem fából faragtad, de ha így gondolsz Istenre, akkor nagyon tévedsz. Azt mondja itt később, hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Sok-sok bálvány lehet az életünkben. Lehet az életünkben olyan bálvány, ami úgy ismerjük ezt, hogy munka, hobbi, vagy a családunk. Vagy lehet olyan bálvány, ami a megsértettségünk, vagy a megbántottságunk, vagy a fájdalmunk. És ezt hordozzuk, és ezzel élünk egész életünkben, és tulajdonképpen innen vesszük valahogy azt az erőt, vagy azt a kis töbletet, amivel túlélhetjük ezt a világot. És úgy néz ki, hogy Izrael is, Isten népe is hajlamos volt erre. Hajlamos volt erre, hogy tulajdonképpen bálványokba bízzon. És aztán azt mondja Isten, hogy vállára veszik, úgy hordozzák. Ha helyére teszik, ott áll. el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol, a nyomorúságból nem szabadít meg. Ezek a bálványok nem tudnak megszabadítani bennünket, nem tudnak változást hozni az életünkbe. Hogyha neked az a bálványod, hogy volt egy nagy fájdalom az életedben, és tulajdonképpen ezt hordozod, és úgy gondolod, hogy majd, hogy talán erre való emlékezés és ezen való kesergés fog tovább vinni téged, nem fog. Ez mindig ott lesz. Soha nem fog megváltozni. Hogyha te úgy gondolod, hogy olyan dolgok, amik nem Istentől valók, akár a hobbid, akár az, hogy elképzeled Istent valamilyen olyannak, amilyen ő nem, ez fog téged túlsegíteni a nyomorúságon, azt mondja Isten igéje, hogy ez soha nem fog bekövetkezni. És arra bátorítja itt az ő népét, hogy ezeket a bálványokat engedjük el örökké, és ne ezekből éljünk. Nem tudom, neked milyen bálványaid vannak. Mindenki föl tud sorolni ilyen dolgokat, amik fontosak, és amiktől talán szíve mélyén tudja, hogy jó lenne ezt elengedni, jó lenne ettől megszabadulni. Jó lenne már nem haragudni arra az emberre, vagy jó lenne már nem az sértettségemet dédelgetni, vagy jó lenne már nem annyira ennek a hobbinak élnem, és még sorolhatnám, de nem teszem meg. És így szépen éltek élek. És Isten azt mondja, hogy ne tedd ezt. Ezek nem tudnak rajtad segíteni. Tegnap meg tegnap előtt voltam Budapesten egy vezetői konferenciám, és nagyon sok új üzenet volt, de volt egy-két régi üzenet is, amit már tudtam, de újra megragadott engem, és újra elgondolkoztam rajta. Az egyik az Bill Hybelsnek volt egy bizonyságtétele, ő egy amerikai nagy közösségnek a lelkipásztora, aki arról beszélt, hogy annak idején, amikor fiatal volt, és járt egy gyülekezetbe, akkor az volt benne, hogy tehát a gyülekezet az egy reménytelen hely. Oda nem érdemes elmenni. És voltak nehézségben élő emberek, és mesélte, hogy az édesapja el akarta hívni az egyiket, és ő mondta, hogy jaj, csak ide a gyülekezetbe ne hívjad, mert itt még jobban tönkre fog menni. Hát ez nagyon csúnyán hangzik, igaz, hogy ilyen is lehet, vagy valaki így gondolkozik. És aztán, amikor Isten megragadta őt, akkor azt az üzenetet adta neki, hogy a gyülekezet az a reménységnek a helye kell, hogy legyen. És a gyülekezetbe azért kell, hogy jöjjenek az emberek, hogy ott megváltozhassanak, és reménységet kaphassanak. És amíg azt látta, hogy a gyülekezet olyan hely, ahol nincs reménység, akkor nem tölti be a szerepét. Nem tölti be a szerepét mindez. Elmesélte, hogy amikor megalapította az ő gyülekezetét, akkor egy ügyvéddel ilyen ügyvédi dolgokat intézett, és utána elmondta ennek az ügyvédnek, hogy az ő célja, hogy egy olyan helyet hozzon létre Isten segítségével, az emberek élete megváltozhat. És akkor a ügyvéd így rátette a kezét, és azt mondta, hogy barátom, hát én már nagyon régóta élek ebbe a világba, de hát ez egész biztos, hogy nem fog sikerülni. Az emberek azok pontosan ugyanolyanok maradnak, mint amilyenek voltak. Ő neki ez a tapasztalata. Nem tudom neked, mi a tapasztalatod ebben, hogy az emberek meg tudnak-e változni. Amikor hallgatjuk a bizonyságtételeket, azt látjuk, hogy nagy változások történnek. Én nem ismertem Annát régen, úgyhogy én csak hallomásból tudom ezt, de a magam életében tudom, hogy mekkora változás volt, amikor megtértem. De Isten igéje arról is beszél nekünk, hogy változni ugye nem csak a megtérésünkkor kell, hanem folyamatosan tudunk változni és megszabadulni. Kérdezlek benneteket, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy Isten folyamatosan változást hoz az életetekbe, és megszabadít, és tele vagytok reménységgel. Mert ugyanez az üzenet, amit mondott Bill Hybels, ez úgy hangzik, hogy ő azt fogalmazta meg az életében, hogy a helyi gyülekezet a világ reménysége. A helyi gyülekezet a világ reménysége. Egy hét múlva lesznek a választások. Nem tudom, hogy ki kire fog szavazni. Kérdezzek benneteket, hogy szerintetek ezek az emberek, akiket majd megválasztunk, meg képesek lesznek békességet, örömet, szabadságot hozni Szombathely város népének? Ott van a kezükben a kulcs ehhez? Elvárhatjuk tőlük ezeket? Hát azt hiszem nem. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát arra kéne, nem ő fog szavazni, attól aztán végképp nem. De gondolj bele, hogy akire majd te fogsz szavazni, hogy attól el lehet ezt várni. Nem lehet rá várni. Azt lehet várni, hogy valahogy igazgassa ezt az országot, meg ezt a várost. De Isten azt mondta nekünk, hogy mi nekünk azt a feladatot adja, hogy azt az üzenetet, ami ezt a szabadságot és ezt az örömet adja, ezt adjuk mi tovább. És ezért mondta Bill Hárbe ezt, hogy a helyi gyülekezet, ezek mi vagyunk itt, és mindenhol a világnak a reménysége. Az a hely, ahova bejöhetnek az emberek, és reménységet kaphatnak. Tegnap megjött a békehírnök, és abban meg egy nagyon hasonló üzenetet olvastam. Hadd olvassam föl nektek, csak nagyon rövid. Billy Graham, amerikai evangélista, egyszerűen fogalmaz. Az egyház azokért van, akik még nem tartoznak az egyházhoz. Egy másik gondolata így hangzik, a hívőkről, az egyházról. Mi vagyunk a Biblia, amit a világ olvas. Azt mondja, hogy mi vagyunk a Biblia, amit a világ olvas. Te vagy Istennek az üzenete a munkahelyeden, a családodban, a barátaid között, a szomszédaidnál. Aztán azt mondja, mi vagyunk a hit, amire a világnak szüksége van. Mi vagyunk a prédikáció, amire a világ figyel. Hogyan is jön ez az egész dolog ide? Isten azt az üzenetet mondta az ő népének, hogy hagyják el a bálványokat, és minden olyan dolgot, ami nem való az Istent követő emberekhez, hagyják el, ne azokba bízzanak, hanem Istenbe. Istenre figyeljenek, Istenre bízzák az életüket, és azt gondolom, hogy ez a kulcsa annak, hogy a mi életünk az ilyen legyen. Ez a kulcsa annak, hogy a mi gyülekezetünk olyan legyen, hogyha valaki ide bejön, akkor valóban ezt a krisztusi reménységet lássa meg. Istennek az üzenete a következő. Hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának egész maradéka. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek. Vénségetekig ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Szeretném azt megkérdezni, hogy ez szerintetek ez kikre vonatkozik? Kikre vonatkoznak ezek a mondatok? Van egy-két szerencsés hívő ember, akire ez vonatkozik? És ők fognak majd itt bizonyságot tenni, mert ők ezt átérték. Ők rájuk vonatkoznak, akiknek olyan sikeres lett az életük, és minden klappolt, meggazdagodtak, jó feleséget vagy férjet találtak, és még sorolhatnám, és sokáig éltek. Ezekre az emberekre vonatkozik ez az ígéret? Szerintem nem. Ne, rájuk is vonatkozik. Én úgy veszem ezt, hogy Izrael egész házára vonatkozik ez az ígéret. Úgy veszem ezt, hogy ma az újszövetségi korban, itt, akik vagyunk, mindannyiunkra vonatkozik ez az ígéret. Mindannyiunkra vonatkozik, és ez nem is ígéret tulajdonképpen, ez egy tény. Vonatkozik ránk, hogy születésünk óta hordoz bennünket az Isten. Vonatkozik ránk, hogy világra jövetelünk óta víz bennünket. Vonatkozik ránk, hogy vénségünkig ő ugyanaz marad, és őszkorunkig ő hordoz bennünket. Akárhol tartunk az életünknek a sorában. Vonatkozik ránk, hogy én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, és én mentelek meg. Úgy tudnám megfogalmazni, és talán ez egy nagyon fontos üzenet ma Isten igéjében, hogy az, hogy az Úr hordoz-e bennünket, hogy szerette bennünket, és hogy megmente bennünket, az nem kérdés. Ebben nincsen különbség közöttünk. Akármelyik költökre nézek, magamat is beleértve, ugyanúgy hordozza Teót is az Isten, mint mondjuk Armandot. Vagy Attilát, vagy Zsófit. Mindenkit egyformán hordoz az Úr, és szeret, és visz. Ebben nem lehet különbség. De mégis, nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy láttak-e megkeseredett, megidősödött embereket, akik beletörtek az életbe, és lelkükben nyomorúságban vannak, és vannak olyanok, akik meg, akiről Attila beszélt pont, nem beszéltünk össze, de ezt a példát hozta, hogy 91 éves néni, és Istennel jár és él. És tudjuk azt, hogy ez nem attól függ pusztán, hogy valakinek jó körülménye van, vagy rossz. Bár hajlamosak vagyunk ezt gondolni. Ez is egy bálvány. Ez is egy bálvány az életedben, ha azt mondod, hogy te akkor tudsz igazán kiteljesedni, boldog lenni, hogyha jól fog menni a sorod világértelemben. Ez tudjuk, hogy nem így van. Akkor mitől függ ez az egész? Én azt tudnám mondani, hogy kétféle ember van ebből a tekintetben. Az egyik, aki ennek tudatában van, ennek a dolognak a tudatában éli az életét, hogy Isten hordozza őt, viszi őt, megmenti, és megtapasztalja, mert elhiszi, és Istenre figyel, és egy másik valaki, aki enélkül él, és ezeket fölcseréli a bálványokra. És azokban próbálja keresni a dolgait, és kiteljesíteni az életét. És az az ember, aki Istent figyeli, Istenre néz, az úgy fog megvénülni, megöregedni, hogy egy életvidám és egy olyan ember lesz, aki szolgálni tud mások felé. Lehet, hogy testileg megöregedett. Lehet, hogy segítségre szorul, hogy bármit megtegyen. De lelkében meg ő az, aki tud adni. Az az ember, aki meg a bálványok szerint él, és nem figyel Istenre, és nem veszi tudomásul, hogy Isten hordozza őt, az pedig megkeseredik. Ebbe se beszéltünk össze, de én is éppen a szőlőszüretelésről beszélgettem édesapámmal a hétvégén, mert nála aludtam ezen a két napon, és kérdezgettem, hogy milyen volt a termés. Hát nála se volt jobb a termés. Ugye ez egy rossz év volt. Nem tudom, tudjátok-e, miért volt rossz év ez a szőlőtermelés. A sok eső, de legfőképpen a kevés napsütés. Ugyanis a szőlőnek, hát a cukortartalma, de ezt aztán lehet, hogy majd a botanikusok jobban tudják, attól függ, hogy mennyi napsütés volt. És olyan savanyú lesz a szőlő. Igazából nem lesz olyan jó a szőlő, ha nincs elég napsütés. Ugye a szőlőhöz kell a nedvesség, a víz, az volt, de azt a szőlő elég mélyről is föl tudja hozni, és kell a napsütés. És ez a kép, amikor ezen gondolkoztam, eszembe juttatta pont ezt a dolgot, hogy ha te az életedet napsütésben éled le, és tulajdonképpen Istennek a szeretete árad a te szívedbe, akkor édes lesz az a gyümölcs, a te életednek a gyümölcs. És akkor olyan öreg ember leszel, akire ránéz valaki, és elmosolyodik, hogy ú, de jó, hogy én is már vágyom rá, hogy ilyen öreg legyek, és hogy ilyen boldog legyek az Istenben. És hogyha pedig nincs napsütés, akkor pedig keserű lesz az életed. És lehet, hogy valaki kurostol belőle, de nem fog neki kelleni. És ez mit is jelent? Tudjuk azt, hogy a mi életünk nincs kiszolgáltatva a napsütésnek ilyen értelemben. De lelki értelemben azt mondom, hogy ha most ezt a kettőt, ez nem Biblia, ezt most csak én, mint példát mondom nektek, összefogom, hogy mi kell az jó gyümölcshöz, kell a víz, Istennek az igéje, és kell a napsütés, amikor Isten orcája rád ragyog. Amikor Isten arcát nézed, az a lelki napsütés. És hogyha így éled végig az életedet, hogy Istenre figyelsz, hogy tulajdonképpen élvezed, és érted azt, hogy ő hordoz téged, és elfogadod azt, ami itt van, hogy ő visz, ő hordoz, és ő az, aki megment, akkor egy lelki napsütésben éled végig az életedet, és egy olyan időskorra jutsz, amikor éred gyümölcs lesz a te életed. És Isten ilyen idős embereket képzel el. Ő ilyenné akar tenni téged. És egy nagyon fontos kérdés, hogyha picit most képzeld el, hogy mondjuk 15 évvel később van. És visszatekintesz mondjuk erre az időszakodra, amiben most vagy, ahogy most élsz, mit fogsz gondolni? Ez a lelki napsütésnek az ideje volt, amikor érett a gyümölcs, és amikor Isten szeretete áradt a te szívedben, és édesedett az a gyümölcs, amit te vagy. Úgy is mondhatnám, hogy az a prédikáció, aki te vagy, az a hit, aki te vagy, az a reménység, aki te vagy az emberek felé, az élet. Ez volt az az időszak, vagy ez a mostani időszak inkább egy ilyen felhős időszak. De szeretném mondani, hogy tudjátok, nem attól függ, hogy felhős vagy napos, hogy mik a körülmények. Nem vagyunk kiszolgáltatva a körülményeknek, mert Isten azt mondja, hogy ő az, aki születés óta egész az életünk végéig hordoz. Hogyha visszatekintesz, akkor mit mondanál erre az időszakra, amiben most élsz? Nem a mai napra, hanem erre a néhány évre, amiben most vagy. Ez egy olyan dolog, amikor Istenre figyelsz, és érik ez a gyümölcs, vagy pedig felhős. Mert Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy az életünket úgy éljük, hogy Krisztusra figyelünk, és akármilyen nehézség van az életünkben, akkor is Krisztusra figyelünk, és akkor ez egy jó időszak lesz. Akkor úgy fogsz visszatekinteni, hogy már lehet, hogy nagyon sok nehézség volt benne, lehet, hogy kemény volt, lehet, hogy sírtál is, lehet, hogy fájt. De úgy fogsz rá visszatekinteni, hogy lehet, hogy ez volt az az időszak, amikor érett a gyümölcs. És ez volt az az időszak, amikor te változtál, amikor jelenedben növekedtél. Ez csak rajtad múlik. Az Istenen nem múlik. Hát kiolvasott olyan igét a Bibliában, hogy Isten akar adni időszakokat, amikor nem történik semmi veled. Amikor lelkedben nyomorúságban vagy, és amikor lelkedben stagnálsz, és nem figyelsz Istenre. Akar ilyet adni az Isten? Nem akar. Ő folyamatosan hordoz bennünket, víz bennünket, és megment bennünket. Nekünk egy dolgunk van, hogy őrá figyeljünk. És minden bálványt, minden olyan dolgot, ami az életünkben más kapaszkodó, mint az Isten, azt félretegyünk. Erre hív bennünket ma az Úr, és szeretnélek bátorítani benneteket, hogy most, amikor majd imádkozni fogunk, akkor ha van olyan dolog az életedben, ami ezt a bálvány kategóriát kimeríti, akkor mondd meg az Istennek, hogy ez nem kell neked. És te ehelyett az élő Istenhez akarsz folyamodni, mert azt mondja az Úr, hogy helyére teszik a bálványt, ott áll, el nem mozdul. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol. A nyomorúságból nem szabadít meg. Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívlejétek meg, ezt ti hűtlenek. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondom, megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósult tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskesejűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, már is elhozom, kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik, a Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izraelnek. Itt Izrael számára a fogságból való szabadulásról volt szó. Aki Círus volt az, akit megbízott az Isten ezzel, hogy ezt véghez vigye. De a mi számunkra is Isten ugyanígy elkészítette. És ha úgy érzed, hogy fogságban az életed, akkor menj oda Istenhez, és kiálts hozzá, és egész biztos, hogy ő már elkészítette számodra a szabadulást. Szeretnélek most hívni benneteket egy különleges imádságra, mindezek előtt. Szeretném, hogyha most idősek és fiatalok, középkorúak együtt imádkoznánk, és először szeretném kérni mindazokat, akik, hát ezt nehéz megfogalmazni, hogy kik is az idősek. Én úgy mondanám, hogy akiknek már van unokájuk, vagy már abban a korban vannak, hogy már lehetne unokájuk, akkor kérlek benneteket, hogy álljatok most föl. És szeretnénk értetek imádkozni, vagy ha valaki még úgy érzi, hogy ő idősökhez tartozik, ő is nyugodtan fölállhat, kérlek benneteket, hogy álljatok most föl, akik így vagytok, és a fiatalokat, meg mindenki mást, kérlek benneteket, hogy csoportosuljatok oda az idősek köré, és azt fogom kérni, hogy a fiatalokat kérem, hogy imádkozzatok, és adjatok hálát az idősekért, és az időseket meg arra kérem, hogy imádkozzatok a fiatalokért, a középkorokért értünk, hogy tudjunk úgy élni, ahogyan itt Isten igéje ezt mondja. Jó, akkor kérlek benneteket, most már fiatalokat is, hogy menjetek oda mindenki egy-egy idős testvéretekhez, és aztán imádkozunk egymásért.